Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, egy érdekes telefontesztjével folytatjuk a műsort, ami nem más, mint a Nothing Phone 2-es. Mielőtt azonban belemegyünk a részletekbe, egy picit el kéne helyezzük ezt az egész készüléket és ezt az egész márkát ezen a mostani okostelefonos piacon, és ez nem egy könnyű feladat. Már csak azért sem, mert a Nothing egyelőre hát nem egy túl ismert brand, és ennek leginkább az az oka, hogy meglehetősen friss cégről van szó, és eddig hát alapvetően 2 darab headsetet és 1 darab telefont tudtak piacra dobni, ez az 1 darab telefon volt a Nothing Phone 1. Na most az egész történetnek az az alaptézise, hogy van egy ember, úgy hívják, hogy Carl Pei, és Carl Pei volt az a fickó, aki annak idején a OnePlus nevű céget megalapította, és kitalálta azt a fajta vírusmarketinget, ami a OnePlus-t hát meglehetősen hamar népszerűvé tette. Ugye itt az volt az egyik kiinduló pontja a történetnek, hogy bejelentették, hogy jön egy OnePlus nevű telefon, elmondták, hogy ez egy csúcskategóriás készülék lesz, jóval kedvezőbb áron, mint amennyiért más gyártók kínálnak ilyen típusú telefonokat, és felhájpolták annyira, hogy mindenféle ilyen meghívásos modellbe lehetett csak OnePlus telefont vásárolni, és ez annyira érdekelte az embereket, meg annyira izgalmas volt, meg annyira újszerű, hogy relatív hamar egy nagyon népszerű termék lett a OnePlus One. És ugye ennek a sikernek a farvizén aztán a OnePlus kinőtte magát egy olyan márkává, ami nem csak évente egy telefont állított elő, hanem már olcsóbb készülékeket is gyártott, és egy ponton hát gyakorlatilag beolvott a BBK cégcsoportba, majd később az Oppo-ba is kvázi, és ez volt az a pont, amikor a Carl Pei elhagyta az által alapított céget, egy ideig nem lehetett róla hallani semmit, és egyszer csak megjelent, és azt mondta, hogy itt egy új márka, az a neve, hogy Nothing. Na most ez egy elég beszédes név volt, amikor a cég megalakult, mert a Nothing úgy jött létre, hogy 0 darab terméke volt, tehát semmit nem gyártott, és hát nagyon sokáig vártuk, hogy mi fog ebből kisülni, és először nem is telefonnal jöttek a piacra, hanem headsettel, aminek volt egy ilyen egészen egyedi dizájnnyelve, mert a Nothingnak azóta is az az egyik ilyen ismérve, hogy ilyen monokróm megjelenésű termékeket gyárt, minden kreatívjuk, minden márkajelzésük ilyen pöttyökből álló fekete-fehér dolgokból tevődik össze, és alapvetően maguk a cuccok is, amiket piacra dobnak, azok ilyen világos szürke, fekete, szürke, és főleg áttetsző plastikból készülnek. És amikor megjelent a Nothing Phone 1, ugye tavaly nagyjából ebben az idősávban, akkor az a telefon egy nagyon különleges készülék volt, mert egyrészt nem nagyon nyúltak hozzá a gyári Androidhoz, tehát egy vegytiszta Google élményt adtak a felhasználó kezébe, másrészt pedig kitaláltak hozzá egy egyedi hátlapot, ugyanis azt csinálták, hogy a hátlap egy áttetsző plasztik, olyan, mintha belelátnánk a telefon hardverébe hátulról, de persze nem az, mert a plasztik alatt egy nagyon aprólékosan megdizájnolt, hát ilyen mintázatot fogunk inkább látni, és ami ugye főleg a figyelemfelkeltést megoldotta, hogy a hátlap mögé tettek egy ilyen nagyon egyedi rajzolatú, LED csíkokból összerakható ábrát, ami össze-vissza tud villogni, meg világítani. Ez volt a Glyph Interface, amit ugye ők találtak ki, és hát arra tudtuk használni a Nothing Phone 1-ben, hogy mindenféle értesítéseket, különböző mintázatú villogásokkal is jelzett az egész hátlapon a telefon, amitől ugye ez egy meglehetősen újszerű és egyedi dolog volt. Annyira újszerű volt, hogy most már számos kínai cég lemásolta, de ez természetesen nem szekte kedvét sem a Carl Pei-nek, sem pedig a Nothingnak, hogy ki ne jöjjenek ugye azzal a Nothing Phone 2-vel, ami mostani adásunknak a tesztkészüléke, és a Nothing Phone 1 az inkább egy ilyen középkategóriás telefon volt, egy középkategóriás hardware, korrekt kamerarendszerrel, normális kijelzővel és egy gyors működéssel, és hát mi meglehetősen elégedettek voltunk vele, és amikor megjelent a piacon a Nothing Phone 1, akkor úgy éreztük, hogy egy talán picit túl van árazva, de ez pont abban az időpillanatban történt, amikor a Nothing Phone 1 megjelenését követően az utána következő 1-2 hónapban elszálltak a telefonárak, miközben a Nothing Phone 1 ára maradt az, mint ami bejelentéskor volt, és hirtelen egy kifejezetten jó vétellé vált a telefon, de hát azért nyilván szkeptikus volt mindenki, itt egy teljesen fiatal gyártó első telefonja, hát azzal azért bőven lehetnek problémák, és voltak is, tehát voltak a kijelzővel problémák, voltak a szoftverrel problémák, voltak a frissítésekkel is problémák, de ezeken úrrá lettek idővel, igazából meglehetősen gyorsan tudták javítani ezeket a problémákat, és hát azt lehet mondani, hogy a Nothing Phone 1-nek az ügyfelei, vagy azok, akik ilyen telefont vettek, azok alapvetően elégedett felhasználók, és hát mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lesz a Nothing Phone 2. Na most itt két út volt a Nothing előtt. Vagy azt lehetett volna mondani, hogy megcsináljuk a Nothing Phone 1-et, egy kicsit ilyen fejlesztett hardverrel, de alapvetően ugyanabba a kategóriába, ugyanannak a célcsoportnak számva, vagy lépjünk egy nagyot, és elindulunk a csúcsmodellek irányába. És ők valahogy a kettő között döntöttek, mert elindultak a csúcsmodellek irányába. Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy a Nothing Phone 2 az ugyanabban a kategóriában maradna, mint ahol a Nothing Phone 1 volt. Mindenképpen egy kategóriát feljebb lépett. Nem éri el a nagyon ismert és híres csúcsmodellek szintjét, tehát nem egy Galaxy S23 Ultra, nem egy iPhone 14 Pro Max, nem egy Sony Xperia 1.5 és nem egy Huawei P60 Pro, tehát ezt a szintet nem éri el. De azért a csúcskategória alját már simán kapargatja, viszont megint azt lehetett érezni, hogy elég jó balanszolgatták, hogy milyen komponenseket kéne összevadászni ahhoz, hogy az ügyfelek abszolút elégedettek legyenek, de mégse kerüljön túl sokba a készülék, és ennek például az egyik ékes példája az, hogy a Nothing Phone 2-ben nem a legfrissebb Qualcomm Snapdragon csúcs chipset dolgozik, hanem a tavalyi Snapdragon 8 Plus Gen 1. Na most ez abból a szempontból jó döntés, hogy ugye a chipsetek évről évre nyilván fejlődnek, és nyilván földobálják a chipsetgyártók, hogy a tavalyihoz képest hány százalékkal gyorsabb a számítás és a grafikus teljesítmény, mennyivel kevesebbet fogyaszt, mivel mennyivel növeli az üzemidőt, de ezek a százalékos értékek ezek évről évre egyre kisebbek, ami azt jelenti, hogy a chipgyártásban levő fejlődés üteme hát lassul. Vagyis, ha valaki egy tavalyi chipsetű, csúcs chipsettel ellátott telefont vesz, az nem igazán fog érezni a különbséget ahhoz képest, mint hogyha abban a legfrissebb lenne. Ugye nyilván mindig azt szokták mondani, hogy hát ez a terméktámogatás szempontjából ez egy fontos dolog, mert mi van, hogyha az Android 28, az majd nem fogja támogatni az én chipsetemet, de őszintén szólva a chipsetek architektúrája azért alapvetően eléggé ugyanolyan, és nem igazán gond ez már most, hogyha az általános 3-4 éves termékciklusokat nézzük, már pedig itt is ezt fogjuk nézni, mert azt mondta Nothing, hogy a Phone 2-re is 3 év rendszerfrissítés jár, ami azt jelenti, hogy most kijött Android 13-mal, meg fogjuk kapni a 14-et, a 15-öt, és talán a 16-ot is, és még utána még egy évig meg fogjuk kapni a biztonsági frissítéseket is. Tehát ebben az időtávban a Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 egy abszolút szupportált chipset marad, és nem lesz abból probléma, hogy adott esetben azért nem érkezik meg rá egy friss szoftver, mert a hardware már túlkoros lenne, ilyen 1-2 éves eltérések ilyen szempontból nem számítanak. Szóval ez az egyik olyan döntése volt a Nothingnak, amivel ugye a telefon árát egy picit lejjebb tudták nyomni. Egyébként pedig ez is kapott egy nagyon korrekt AMOLED kijelzőt, ami 60 és 120 Hz-en tud működni, és ez is egy kompromisszum, hogy ez nem egy adaptív AMOLED kijelző, nem arról van szó, hogy állandóan annak megfelelően állítja a frissítési rátát, hogy éppen mit csinálunk rajta, hanem vagy 60, vagy 120 Hz-en működik. Ez nyilván egy egyszerűbb technológia, valamivel olcsóbb is, de a mindennapok során igazából nagy hátrányt nem okoz. Ami egy picit inkább okoz hátrányt, hogy ugye DC elsötétítést kéne használjanak azok a kijelzők, amik ugye meggátolják azt, hogy bizonyos embereknek fejfájást okozzon a PWM nevű technológia. Itt erről talán beszéltünk már a szenzorban, arról van szó, hogy az AMOLED kijelzőket kétféleképpen lehet fényerő szempontjából szabályozni. Az egyik szabályozási megoldás, ami az olcsóbb és egyszerűbb, az az, hogy azt csinálják, hogy hát gyakorlatilag a másodperc tört része alatt van olyan időpillanat ütemesen, amikor a kijelző teljesen le van kapcsolva, és minél több ideig van kijelző lekapcsolva egy másodpercnyi időn belül, annál inkább sötétnek látjuk azt. Mi ugye a szemünkkel nem tudjuk észlelni azt, hogy ez egy vibráló kijelző, mi azt látjuk, hogy egy kicsit halványabb, és ez ugye a legegyszerűbb módja annak, hogy levegyük a fényereit egy AMOLED kijelzőnek. De az emberiség 10-12%-a erre érzékeny, ami azt jelenti, hogy fáj tőle a feje, hogyha ilyen kijelzőt néz, nem tudja, hogy emiatt fáj a feje, tehát hogy ezt mindenki, aki ezen most egyáltalán elkezd gondolkozni, az gondolja át, hogy ő AMOLED kijelzős telefont használ-e, és az milyen sötétítési technológiát használ, mert hogyha ezt a PWM-et használják, akkor az a helyzet, hogy van egy olyan réteg az emberiségnek, aki erre érzékeny, és ilyen szempontból hát sajnos a Nothing is ezt használja, miközben egy kicsivel drágább technológia a DC elsötétítés, amikor a feszültséget csökkentik a kijelzőnek, és attól lesz kisebb a fényerő, ez az, ami senkinek nem okoz fejfájást. De a Nothingnál ugye ez egy ilyen apró trükk, hogy tudjanak spórolni a vég összegen. A harmadik trükk a kameráknál van. Ugye egy csúcsmodelltől mostanában elvárjuk, hogy három látószöget tudjanak nyújtani, egy ultraszélest, egy normált és egy teléset. Na most a Nothingnál csak kettő van, az ultraszéles és a normál. Ha zoomolni szeretnénk, akkor az digitális módon tehetjük meg. Ugye egy 50 megapixeles Sony MX890-es szenzorunk van, ami egy kifejezetten jó Sony szenzor, de ahhoz, hogy a kétszeres zoom működjön rendesen, az igazából nem a lencsével kell dolgozni sokat, mert az ugye nincs is, hiszen nincs rajta teréslencse, hanem nagyon jól kell tudni megírni azt az algoritmust, ami megoldja a veszteségmentes zoomot, és látszik, hogy ezen sokat dolgoztak, az előtt modellhez képest is, és egészen jó benne a digitális zoom, de azért főleg sötétebb fényviszonyok esetén lehetne még ebből többet kihozni. Összességében viszont az a helyzet, hogy a kamerák jók. Tehát a főkamerával nagyon kellemes képeket lehet készíteni nappal is és este is, és az ultraszéles is kifejezetten kellemes, ráadásul abban van autofókusz is, amivel ugye makrókat is lehet csinálni, a főkamera mögött pedig ott van az optikai stabilizáció, amivel pedig elég jó videókat lehet csinálni, de itt is elkövettek egy apró hibát, mert valamiért az optikai stabilizáció összeakad az elektronikussal, ami csak sötét környezetben jön ki, hogyha olyan helyen videózunk, ahol sok mesterséges fényforrás van, akkor szétveri a fókuszt, és darabossá szaggatottá válik a kép, és hullámzó lesz az eredmény, ezen is szoftveresen remélhetőleg tudnak majd javítani. A felhasználói felület nem sokat változott, Android 13, rajta van a Nothing OS 2.0, hát ez alig tud valamivel többet, mint az 1.0, tehát nem szignifikáns az eltérés. Tényleg egy standard Google felületet látunk magunk előtt, de rá lehet tenni egy ilyen nothingos témát, amitől az összes ikon, amit használunk, az ilyen monokrómá válik, és az egész telefon ebbe a fekete-fehér szürkányalatos vonalba kerül át. Ez egy nagyon egyedi kialakítás, nagyon sokaknak tetszik is, tehát ezt jól eltalálták, de nem kötelező ezt használni. És természetesen megmaradtak a hátlapon ezek a LED-csíkos megoldások, ugye itt van ez a Glyph interface, amit ugye lehet paraméterezgetni a menüből, ki lehet kapcsolni az egészet a francba, tehát akinek nem tetszik, annak nem kell, hogy villogjon a telefon hátlapja. Lehet állítani a fényereit manuálisan, de a telefonba épített fényérzékelő szenzor automatikusan olyan erősre teszi ezeknek a LED-csíkoknak a villogási erősségét, ami nem üti ki az ember szemét, és mi magunk állíthatjuk össze, hogy milyen módon villogjanak ezek az izék. Lehet ezt adott esetben emberekhez is rendelni, tehát hogyha balról-jobbra villog, akkor tudom, hogy a családom keres, ha jobbról-balra, akkor meg valaki más. Szóval ez abszolút paraméterezhető, teljesen személyre szabható egyénileg. Illetve van egy-két ilyen extra jópofaság benne. A töltésvezérlést is ugye kimutatja a hátlapon ez a LED-csík, tehát hogyha bedugjuk a töltőt, akkor elég csak rápillantani a telefon hátuljára, és tudjuk, hogy hogy áll a töltöttsége. Van egy új funkció a szoftverben, ami az ilyen kiszállításoknak a várakozását mutatja egy ilyen LED-csíkkal. Ez egyelőre csak az Uber-el működik, amit hát ugye Magyarországon nem tudunk használni, de elvileg arra szolgál, hogy ha az ember rendel Uber-en egy autót, akkor ugye 10 perc vagy 15 perc múlva megérkezik az autója, és minél inkább közel van, annál több LED világít a telefon hátulján, és amikor már be lehet szállni, akkor az egész telefon egy karácsonyfa, tehát ezt így kitalálták, mert jó pofa, illetve amire még nagyon-nagyon jó, hogy sötét környezetben, hogyha fotózunk, akkor ennyi LED csíkkal egész jó kis derítőfényt lehet csinálni, főleg portréfotózásnál ez például tök jól jön. Szóval megtartották ezt a hátlapot, ahogyan megtartották azt is, hogy ebben a telefonban is van vezeték nélkül töltési lehetőség 15 watttal, egyébként meg maga a telefon, hát hogyha zsinóron töltjük, akkor 45 wattos töltést tud fölvenni, ami nem túl sok, de azért mondjuk a Samsungot könnyű megverni ebből a szempontból, ők úgy még mindig csak 25 wattnál tartanak, ezzel azért el lehet éldegélni. Mindenképpen az a helyzet, hogy egy nagyon jól átgondolt és jól balanszírozott eszközről van szó, és hát ami miatt ugye népszerű az a termék, az főleg az, hogy abszolút egyedi, tehát ilyen hátlapot nagy cég más nem gyárt. Vannak már kínai utánzók, ugye ilyen B-brendes kínai márkák már elkezdtek ugyanolyan hátlapokat gyártani, mint amilyen a Nothing telefonokon van, de azért alapvetően mégiscsak az a helyzet, hogy ez egy egyedi megjelenésű telefon, és úgy tud egyedi lenni egyébként, hogy az egész készüléknek a kialakítása, formavilága, anyaghasználata nagyon erősen haj az az iPhone-ra. Tehát ha szemből nézzük a telefont, akkor akár egy iPhone is lehetne, és meg kell ahhoz fordítani, hogy azt lássuk, hogy ez valami tök más, ugye, mert egy nagyon egyedi hátlap van rajta, de hogy a kamerák elhelyezkednek, hogy oldalt vannak a gombok, ahol az antenna kivezetések találhatóak az alumínium kereten, a kijelzőnek az arányai, meg a sarkoknak a görbülete, az nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit az iPhone képvisel, tehát ilyen szempontból azért hát azt lehet látni, hogy a CarPlay-nek elég sokat számított, hogy az ő telefonja hasonlítson az Apple termékére. De, hogy mondjam, tehát ez nem okvetlenül probléma. Vannak azért ugye kisebb hibái a telefonnak, ezek jellemzően szoftveres hibák, tehát nem arról van szó, hogy nem lehet megoldani őket, hogyha ezeket az apró kis gigszereket ki tudják javítani, akkor egy kifejezetten jól eltalált, kiegyensúlyozott szolgáltatás kínálatú, jópofa eszközről van szó, ami sokat fejlődött az előtt modellhez képest, többek között megkapta az IP65-ös védelmet, vagyis most már víz és porálló, lett egy kicsivel jobb kijelzője, lett egy kicsit átdolgozott hátlapi fényjátéka, megkapott egy sokkal gyorsabb chipsetet, megmaradtak ugyanazok a jó kezelhetőségi poénok, amik benne voltak az eddigi modellekbe is, és látszik, hogy a Nothingnál nagyon próbálnak különböző olyan extrákat kitalálni, amik ilyen, hát nem feltétlenül hasznosak mindenki számára, de mondjuk, hogyha megcsinálják, és utána hírt adnak róla, akkor olyan menőnek tűnik. Az egyik ilyen dolog, hogy ugye a Tesláknak a távirányítós vezérlése bekerült a Nothing Phone-okba, benne van a szoftveres felületbe, egy gombnyomással lehet a Teslát vezérelgetni egy Nothing Phone-ra, nem kell hozzá telepíteni semmilyen alkalmazást, mert azt gondolta a CarPlay, hogy arról biztos mindenki írni fog, és mindenki tudni fog, hogy a Nothing Phone-ok azok gyárilag fel vannak arra készítve, hogy a Tesla autókkal együttműködjenek, mind a kettő egy ilyen cool termék akar lenni, és ilyen szempontból ez egy teljesen kézenfekvő együttműködés. Szóval látszik, hogy marketinges szempontból azért az egész brand ki van találva, van egy teljesen látható és egyértelmű, és a többiektől megkülönböztethető imázsa, színvilága, formavilága, szóval, hogy tényleg próbálnak egy ilyen egyedi márkát építeni ebből a cuccból, amit akárki más is meg tud csinálni, csak nem lenne rossz, hogyha egy normális telefont is tudnának mellé adni, és a Nothingnál meg tudják ezt a szintet ugrani, mert a Phone 1 is jó sikerült, és hát az a helyzet, hogy a Phone 2-vel sincsen különösebb problémánk, árazásban is normálisan el van találva, tudása is kiegyensúlyozott, egyedi megjelenésű, sokáig tart kap szoftveres frissítéseket, vannak benne extra funkciók, tehát nem gondoltuk volna, hogy ebbe az iparágban még lehet újdonságot hozni, de úgy néz ki, hogy a Nothingnál minden tök jól összeállt annak érdekébe, hogy szép lassan egy érdekes és a palettát színesítő nem is kicsi márka legyen, hát nyilván ahhoz több telefont kell majd gyártaniuk, de az idővel ez meg fog történni. Ennyi fért bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!